Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 489. dicséretnek az első versét énekeljük, most helyünket elfoglalva. A 489. dicséretünknek az első versét énekeljük, így kezdődik a 489. dicséretnek az első verse, örök élet reggele. Hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Negyvenhetedik úrnapja. 122. kérdés. Melyik az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Azaz, add először, hogy téged igazán megismerjünk, hogy megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk minden művedben, amelyekben minden hatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod tündöklik. Továbbá add, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy nevedet miattunk ne gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak Titushoz írott leveléből, a Titusz levél harmadik részéből, a harmadik rész első 7 versét olvasom. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, hogy Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és imádságban válaszoljunk az ő megszólítására. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is te előtted hajthatunk fejet, Köszönjük, hogy összekulcsolhatjuk a kezünket, és köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük a kegyelmet, amelyet te előkészítettél, hogy van hozzád utunk, és van lehetőségünk téged megszólítani Jézus által. Köszönjük, hogy azért munkálkodtál, hogy mi imádkozhassunk, bízhassunk. Köszönjük, hogy azzal a hittel jöhetünk hozzád, hogy nem csak meghallgatod, hanem meg is cselekszed mindazt, amit terveztél. Nem csak hallgatod a mi imádságunkat, hanem fontosak vagyunk a számodra, az egész életünk, az a helyzet, amelyben vagyunk. Köszönjük, hogy ilyen elfogadó, értő, szeretettel, kegyelemmel és irgalommal fogadsz bennünket. És köszönjük másrészt a magunk életét, amelyben megélhettük ezt a mai napot, amelyben eléd állhatunk. Köszönjük, hogy te tartottál meg, te őriztél meg, és te vigyáztál ránk mindez ideig. Bizonyára azért, mert terved volt az életünkkel. Köszönjük, hogy a te jó tetszésed szerint ebben a világban tehetünk bizonyságot rólad. Urunk, köszönjük, hogy van lehetőségünk hallani az igét. Köszönjük, hogy Szent Lelked ma is munkálkodik, hogy megértsük azt, és köszönjük, hogy figyelhetünk rád, és adsz nekünk erőt ahhoz, hogy kövessünk téged. Köszönjük, hogy visszatekintve is láthatjuk, a te kegyelmed és irgalmad nem múlt el a mi életünkön. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, Szent Lelked által szólíts meg bennünket, Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 480. dicséretnek az 5. versét énekeljük. A 480. dicséretnek az 5. versét, ez egy nem saját dallammal énekelt ének, a 84. Zsoltár dallamára énekeljük, ó seregeknek Istene, így kezdődik az, de a 480. dicséretünknek az 5. verse így kezdődik, te, ki a szív mozdulásit, mint a vizeknek folyásit, szabadon hajtod ide s tova. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek Szent Lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, annak is az utolsó versében, Pál apostol Tituszhoz írt levelében a 3. rész 7. versében így, hogy az ő kegyelméből megigazulva a reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon megtetszett nekem ez az ige szakasz, mindig megtetszik egy ige szakasz, mindig valahogy valamelyik közel jön. Nem én választottam a napi ige, de mennyire jól lett ide kerülve ez az ige, az egyházi évnek az utolsó vasárnapja van, következő vasárnap már az advent, kezdődik az új egyházi esztendő, amely az üdv történetet követi végig, és Jézus születésének az emlékére fogunk készülni, vagy arra fogunk emlékezni. Ez az előkészület lesz majd az advent első vasárnaptól kezdve. Ennek a mai vasárnapnak van egy neve a protestáns hagyományban, az a neve, hogy az örökké valóság vasárnapja. És hát pont ez a hetedik vers, hadd olvassam el még egyszer, mennyire jól válaszol erre. Az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Hát erről szól az örökké valóság vasárnapja, hogy részesei vagyunk az örök életnek. Mégpedig annak, hogy Isten az ő kegyelméből megtart bennünket, megőriz, és Krisztusért örök élettel ajándékoz meg. Egyszerre az emlékezésnek is a vasárnapja, hiszen emlékezünk mindazokra, akik már nem ebben az életben vannak velünk, akik nem lehetnek velünk, akik már elköltöztek, és azzal a reménységgel emlékezünk rájuk, hogy a mennyei hazába költöznek, azzal a reménységgel emlékezünk rájuk, hogy egyszer majd lesz lehetőségünk arra, hogy újra találkozzunk, újra együtt legyünk Istennel is, velük is. Imádkozunk ilyenkor azokért, akiknek ott vannak a szívében az emlékek, mert hogy az itt maradóknak azért, ez, noha tudjuk mindezt, mégis nehéz az emlékezés, mégis nehéz az, hogyha valakitől búcsút vettünk, hogyha valaki nincsen közöttünk, akit szerettünk, aki fontos volt az életünk számára. Az imádságban fogunk így emlékezni önmagunkért, egymásért és másokért. Ugyanakkor úgy is éreztem ebben az igében, hogy van benne egy ilyen összefoglalás. Valóban Pál összefoglalja Titusnak, az evangéliumnak, a keresztény létnek a lényegét. És egy kicsit akkor, amikor mi visszatekintünk erre az egyházi esztendőre, akkor ugye a visszatekintés mindig valami összefoglalás, mindig valaminek a felidézése, sorbarakása, elgondolása, mit tettünk, hogyan volt, számbavétele. Most mégsem azt szeretném számba venni, ami történt, bár az igazság az, hogy leginkább azt kellene számba venni, ami nem történt meg, bár szerettük volna, hogy megtörténjen az előző egyházi évben, sok tekintetben, a gyülekezet életében, hanem azt vesszük számba, amit Isten tett, amit ő cselekedett, amit ő elkészített. Hiszen amikor az örök életről, annak a reménységéről beszél, az a történetnek bizonyos tekintetben a vége. Nem csak azért, mert a mi történetünknek is reménységünk szerint az életünk történetének a vége, hanem hogy ez a célja az üdv történetnek. Ez az, amit összefoglal, ez az, amiről beszél az apostol. Arról beszél, hogy hogyan lettünk Isten gyermekei, honnan indultunk, milyen módon és hová jutottunk. És persze közben egyszerre mi is számba kell vegyük, hogy valóban, hogy honnan indultunk, az biztos, hogy valóban oda jutunk-e, ott tartunk-e, ahol tartanunk kell. Az ige szakaszunk elején van egy kicsit különálló rész, ami a keresztény élethez kapcsolódik, még talán inkább a második résznek a felsorolásához, amikor is elmondja, hogy kinek mi a dolga, hogyan éljen, mi következik abból, hogy ő keresztény, erre is térjünk ki egy kicsit, azt mondja, hogy engedelmeskedni kell a hatóságoknak. És ez talán olyan magától értetődő dolog is lenne. Engem nagyon furcsa volt, hogy akkor, amikor egyértelmű útmutatások érkeztek arra nézve, hogy hogyan kell élni, hogy milyen módon kellene együtt a járvánnyal kapcsolatba fellépnünk, nem egyszerűen csak javaslatok, hanem útmutatások és szabályok, rendeletek, akkor sokan ezt teljesen normálisnak vették, hogy ezt nem kell komolyan venni. Az a történet jutott eszembe, amikor kollégisták voltunk, és hát bizony sokszor előfordult valóban, hogy hát a szabályoknak a áthágása megtörtént ilyen-olyan csintevésből, és ez olyan jó poénnak tűnt, hát ha nem kaptak el bennünket, mert hogyha elkaptak, elég szigorú volt ez a kollégium, akkor álltunk a szőnyeg szélén elég rendesen, de igazából nem volt akkora súlya a legtöbb esetben, és mint hogyha sokan még ma is itt tartanának ebben a korban, és így próbálnák kijátszani a rendelkezéseket. A keresztény ember számára van egy olyan útmutatás, hogy engedelmeskedni kell a felsőbb hatóságnak. Természetesen ennek van határa, és nem szabad azt gondolni, hogy nincs, mert például akkor, amikor azt kérték a keresztényektől majd később, nem is olyan sokára, hogy áldozatot mutassanak be a császár szobra előtt, akkor erre nemet mondtak. Van határa, de az, ameddig Isten az Istentől kapott rendet tartja fent, és a rábízott rendet tartja fent a hatalom, addig nekünk az a dolgunk, hogy példamutató módon igyekezünk betartani azokat a rendelkezéseket, amelyek ebben a világban vannak. Ne viszálykodás legyen az életünkben, hanem szelídséget tanúsítsunk minden ember iránt. És természetesen van másik határa is, hiszen pont a mi református egyházunk az, aminek a történetében ott vannak a küzdelmek a vallás szabadságáért, sőt, néha ez összekapcsolódott nem is egyszer a nemzet függetlenségével és szabadságával. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a határokkal együtt értendő ez az felsőbbségnek való engedelmesség. Különösen is a jó cselekedetekben kell ebben engedelmeskedni. De ez már azután van, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azután van, hogy megismertük őt. Azt mondja Pál, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Ez a kezdet. Ez a kezdet minden embernek az életében. Különösen is érdekes, hogy Pál önmagára mondja ezt, hiszen ő volt az, akiről tudjuk, hogy a zsidóságnak egy nagyon szigorú irányzatához, a farizeus irányzathoz tartozott, amely egy csomó szabályt tartott be, többet is, mint ami Isten előírt, biztosan be akarták tartani a szabályokat, és törekedtek arra, hogy minden, ahogyan Isten akarja, úgy legyen az életükben, hogy a törvény mindenütt jelen legyen. Mégis Pál apostol azt mondja később, hogy mindezt kárnak és szemétnek ítélte Krisztusért. Többes számban mondja el, nem azt mondja, hogy ti voltatok az esztelenek, meg ti voltatok a tévejgők, azt mondja, hogy mi mindannyian ilyenek voltunk Krisztus előtt. Azért, mert ilyennek születünk. Azért, mert ilyen az embernek az állapota a születésétől kezdve. Azért, mert az ős szüleink bűne miatt bejött ebbe a világba a bűn, és mindannyiunk életét meghatározza. Hogyha nagyon egyszerűen akarnám mondani, akkor azt mondhatnám, hogy nem tudjuk Istent és a másik embert igazán tiszta szívből szeretni, úgy, ahogy ő elvárja. Jézus így foglalja össze a 10 parancsolatot, hogy szeresd az Urat, és szeresd a felebarátodat. És hogy mivel ez nem tud megvalósulni, az életünkben nem vagyunk olyanok, akik ezt megvalósítanánk, ezért van az, hogy nem tudunk Isten akarata, terve szerint élni, és ez az, ami a bűn az életünkben. Ez az, ami miatt az életünkben olyanok vagyunk, amely ítéletre való, amelyben Isten igazsága szerint előtte nem tudunk megállni. Nem lenne értelme mindannak, ami utána következik, hogyha ezt nem vesszük komolyan. Hogyha nem vagyunk bűnösök, hogyha nem vagyunk Isten irgalmára, kegyelmére szorulók, hogyha mi jók vagyunk, hogyha képesek vagyunk arra, hogy teljesítsük az isteni elvárásokat, akkor nincsen szükségünk a megváltásra. A megváltásra a bűnös embereknek van szüksége. A kegyelemre azoknak van szüksége, akik bűnösök. Azoknak kell kegyelmi kérvényt benyújtani, akik bűnösnek lettek nyilvánítva. A kegyelmi kérvény az onnan kezdődik, amikor már nyilvánvalóvá válik, hogy valaki bűnös. Ilyen az embernek a helyzete. Minden embernek ilyen a helyzete. És ha ebben a helyzetben maradunk, akkor sajnos ennek nem az örök élet a vége ennek a történetnek. Isten azonban nem akarja, hogy ebbe maradjunk, hanem változtatni akart rajta, és változtatott is rajta. Azonban ahhoz, hogy értsük, ahhoz, hogy lássuk Krisztus kegyelmének a nagyságát, meg kell látnunk a magunk életének a valóságát. Amíg mentegetjük magunkat, amíg felmentjük, amíg úgy gondoljuk, hogy mi elég jók vagyunk, igazából általában nem is így szoktuk kezdeni, hanem azt mondjuk, hogy hát igen, a többiek rosszabbak. Hát sokkal rosszabbak is vannak nálam, nem? Tehát azért, és akkor el tudjuk mondani azt, hogy nem is öltem meg senkit, talán nem is loptam semmit. Jó, hát lehet, hogy egy kis adócsalás belefér, de hát azt ki nem csinálja. És akkor elmondjuk, hogy amit tettünk, az igazából az nem volt olyan nagy dolog, meg hát végül is becsületes voltam, meg hát ugye ma az az elgondolás, hogy ameddig a másik embert nem sértem, zárójelben nagyon, vagy az ő érdekeit, addig minden rendben van. Végülis mindenki azt csinál, amit akar. Mert az én dolgom, az én életem, az én testem, az én döntésem, ki akar ebbe beleszólni? Senki nem szólhat bele. Ez a közvélekedés. És nyilván, hogyha így van, akkor mindenkinek van egy sajátos magánetikája, amelyben mindenki felmenti önmagát, mert hogy amit tettem, azt igazából muszáj volt, kényszer volt, rám kényszerítették azt, hogy ne úgy tegyem, ahogy mondjuk Isten jónak látja, meg egyébként is honnan tudjuk, hogy Isten úgy látja, csak azért, mert az egyház azt tanítja, meg hát ezt a Bibliába biztos valaki beleírta, meg hát az nem is biztos, hogy ez a Biblia már aktuális, más időket élünk, szóval annyi mentsége van az embereknek, hogy felmentse önmagát, annyi mentségünk van, hogy felmentsük magunkat, hogy nem azt tettük, nem úgy éltünk, ahogy Isten azt jónak látta. És ezt persze mondhatnám azt, hogy hát ilyen a világ körülöttünk, kedves testvérek, és milyen jó, hogy mi nem ilyenek vagyunk, de az igazság az, hogy nem így van. Az igazság az, hogy mi is ugyanúgy gondolkodunk, sokszor mi is ugyanígy képzeljük el a dolgokat, ugyanígy látjuk, hogy az az ige, ami nem tetszik nekünk, akkor az már nem aktuális, akkor azt ki lehet venni. És nagyon erős az a fajta megfelelés, és nem csak hívő ember, vagy hát Istent követni igyekvő embernek a részéről, hanem gyakran teológusok, vagy legalábbis teológusnak mondott embereknek a részéről, az, hogy ezeket a dolgokat felhigítsuk, hogy felmentést adjunk arra, hogy végül is mindenki úgy éljen, ahogyan éppen az divatos, ahogyan éppen azt lehet. Hiszen ameddig ez más nem zavar, hát ki az, aki ebbe beleszólhat. Lehet, hogy ez a szemlélet egy társadalomban nem hátrány, hogyha a másik magánéletében nem akarnak beleszólni. Szerintem ez egy fontos dolog, és jó lenne, hogyha ezt a szabályt továbbra is betartanánk, hogy egymás magánéletébe senki ne szóljon bele, még az állam se, meg semmilyen szervezet ne szóljon bele a másiknak a magánéletébe. Ez egy fontos szabály, de ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem szól bele a magánéletembe. Ajaj! Abba szól bele még legelőször. Mert nagyon jó lenne azt hinni, hogy Isten a másik embert ítéli meg. Nagyon jó lenne azt hinni, hogy Isten pálcát tör a világ fölött, mert milyen bűnösök, milyen rosszak. De valójában az ige nem erről szól. Az ige arról szól, hogy milyen az én életem. Hogy mire van szüksége az én életemnek. Arról szól, hogy Isten engem akar megmenteni. Engem akar megragadni. Hogyha tudom, hogy meg kell, hogy mentsen. Ha nem tudom, hogy fuldoklom, ha nem tudom, hogy el fog önteni az ár, akkor nem fog megmenteni, hiszen nem érdekel a megmentés. Nemrég tanultuk az egyik csoporttal Noénak a történetét. Isten meg akarta menteni Noét. Noénak be kellett látnia, hogy megmentésre szorul, ezért építette a bárkát. A többi ember nem látta be, hogy megmentésre szorul, hiába hallotta Noétól, kicsit leegyszerűsítem a történetet, kisarkítom, tudom, aki más oldalról ismeri, az megfedhet ezért, de igen, a többi ember nem látta be, hogy nekik szükségük van a megmentésre. Noé belátta. Szüksége van arra, hogy Isten megmentse, és mindenkivel szemben építette a bárkát, bárki kinevette. Kicsit ilyen a mi hitünk is. Ilyen a mi hitünk, hogy tudjuk-e, hogy megmentésre van szüksége az életünknek. Ha nem tudjuk, akkor nem fogunk vele foglalkozni. Hogyha nem tudjuk, akkor nem érdekel az Isten, akkor nem figyelünk az igéjére. Akkor nem érdekel, hogy mit akar, nem érdekel, hogy mit mond, hogy hogyan éljek, hogy mit cselekedjek, hogy mi a fontos, hogy mi az érték. akkor esetleg odáig jutunk el, hogy van ugye ez a fogyasztói szemlélet, amiben mindannyian hajlamosak vagyunk belecsúszni. Mit akarok én az Istentől? Ja, van egy ilyen irány. Mit akarok én az Istentől? Hát Uram, jó lenne, hogyha néha megvigasztalnál. Ha nagy baj van, akkor hallgass meg az imádságomat. Hogy szomorú vagyok, vigasztaljál meg. De nagyjából ennyit akarok az Istentől. Esetleg hát jó lenne, hogyha ez másokra is igaz lenne. Tehát mit akarok én az Istentől? Nem arra figyelek, hogy Isten mit akar tőle. Majd, amit Istentől akarok, azt elveszem. Elveszem tőle ezt, aztán ugye tovább megyünk is kitekintéssel, vannak más vallások, abból is tetszik valami, azt is elveszem, vannak különböző elképzelések az életről, akkor úgy élek, ahogyan ők látják jónak. Csak hogy van egy apró probléma, kedves testvérek, van egy Istenünk, aki féltőn szerető Isten, aki nem tűri ezt el. Illetve hát eltűri, csak a vége az nagyon szomorú történet lesz ennek a vége. Vagyis, hogy ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy Isten azt akarja, hogy rájöjjünk, hogy kik is vagyunk valójában, hogy bűnös emberek vagyunk. És ha tudjuk, hogy bűnös emberek vagyunk, hogy megmentésre szorulunk, akkor itt az ideje elkezdeni bárkát építeni, kedves testvérek. Ha jön az özönvíz, akkor szükségünk van a bárkára. Mi ez a bárka ma? Ez a bárka ma az Isten igéje, annak a hirdetése, a megtartása, a keresztény közösség, a hívő élet. Ez a bárka, amely bennünket meg tud tartani a veszedelemben. És hogyha mi nem vagyunk hajlandók erre, akkor ne csodálkozzunk arra azután, ami következik. Ne csodálkozzunk rajta. Ilyen ez a történet, ilyen a mi történetünk. Isten erre emlékeztet bennünket összefoglalóban, hogy ez az üzenete. És olyanok vagyunk, akik megfáradunk és megfeledkezünk arról, hogy mire is hívott el bennünket az Isten. Olyan jó, hogy mindig az ige visszafordít bennünket oda, ahol elindultunk. Mindig visszafordít bennünket oda, hogy miért is vagyunk itt, hogy miért is hallgatjuk az ő igéjét. Hogy emlékeztet arra, és nem egyszerűen csak arról van szó, hogy nekünk van valami dolgunk a világban, és az a dolog, ez előre kerül, elé kerül annak, ami igazából az Istennek az akarata, amivel megragadott bennünket. Szóval bárkára van szükségünk, bárkára, mert Isten meg akar menteni. Ez a bárka nem a mi teljesítményünk, nem tudom, hogy ismerjük-e a Noé bárka építésének a történetét, vagy mennyire. Isten pontosan megmondja, hogy hogy nézzen ki. Tehát nem azt mondja, hogy csinálj valamit, majd csak megmenekülsz, tutajt, vagy csónakot, mindegy, megmondja, hogy pontosan, hogy kell annak kinéznie. És azt kell elkészítenie Noénak. Isten pontosan megmondja, hogy nekünk Jézus Krisztusra van szükségünk. És hogyha rá van szükségünk, és hogyha őt követjük, akkor azt is megmondja, hogy ennek mi a következménye az életünkben. Nem lehet csak úgy valamit elvenni az Isten kegyelméből, a többit meg máshonnan szedni. Nem lehet csak fogyasztói szemlélettel megközelíteni. Rá kell jönnünk, hogy Isten nélkül olyanok vagyunk, akik nem felelünk meg az ő elvárásának. Egyébként természetesen azt sem hallgathatjuk el, hogy hívő emberként sem felelünk meg mindig, mert hibázunk, tévedünk, bűnt követünk el, de olyan jó, hogy újra és újra emlékeztet bennünket, és ezért fontos az úrvacsora, újra és újra emlékeztet bennünket Isten, hogy nem csak bűnösök vagyunk, hanem megtaláltak vagyunk. Elveszettek, de megtaláltak. Akiket Isten megtalált, és akiket elhívott, és akiket, ilyet Krisztus meghalt, olyanok, akik megmentettek is vagyunk ebben az életben. Honnan indulunk? Mindenki innen indul. És hogyha innen indulunk, hogyha onnan indulunk, hogy valóban jön az özönvíz, akkor hirtelen értékessé lesz a bárka. A bárkában lenni értékes lesz. Hogyha nem látjuk ennek az értékét, akkor nem értjük a veszélyeket. Ha nem értjük a veszélyeket, akkor nem olyan fontos. Nem olyan fontos azzal foglalkozni, amire Isten hívott, amit Isten akar, hogy ezzel foglalkozzunk. A nagy változás azzal kezdődik, nem azzal, hogy az ember tett valamit, vagy mi bármit tettünk, hanem azzal kezdődik, hogy megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Jézus Krisztusban jelent meg az üdvözítő Isten jósága és ember szeretete. Szerette az embert, szereti az embert, szeret bennünket az Isten, és nem akarja, hogy elvesszünk. Nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy megmaradjunk. Azt akarja, hogy örök életünk legyen. Erre hív bennünket, erre hangzik a hívogatás lassan 2000 éve. Ugye Jézus maga is így kezdi, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Így kezdi a szolgálatát. És erre hangzik a hívogatás azóta is, az apostolok, a proféták és a Istennek, a népének a szájából hangzik a hívogatás, hogy mi ezt kövessük. Erről tettek az eleink is bizonyságot. Megjelent üdvözítő Istenünk jósága. Milyen csodálatos dolog, hogy nem ítélet jelent meg, hanem az Isten szeretete jelent meg ebben a világban. Hogy nem ítéletet hirdetni jön Jézus, hanem kegyelmet hirdetni jött. És ez a kegyelem az, amely sokszor az ember számára egyfajta, értetlenkedést jelent. Értetlenkedést jelent, hiszen nem tűnik olyan fenyegetőnek, nem tűnik olyan sürgősnek, nem tűnik olyan azonnalinak, hogy erre válaszoljunk. Pedig Jézusnak a munkássága végig erről szól, hogy most kell döntenünk. És ez a döntés, ez végleges kell, hogy legyen az embernek az életében. Isten a kezdeményező. Isten az, aki nem hagyott bennünket abban a helyzetben, amely a bűnnek, a kárhozatnak a helyzete, amely nem vezetett sehová. Ő az, aki eljött Jézus Krisztusban. És hogy ebben mennyire nincsen semmi részünk és semmi szerepünk, az 5. versben olvastuk, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért. Nem azért üdvözülhetünk, nem azért kapunk kegyelmet, nem azért vagyunk az örök életnek a részesei, mert olyan jók vagyunk. Néha megfeledkezünk erről, hogy ez kegyelem. Megfeledkezünk arról, hogy nem tettünk hozzá semmit. Nehéz ezt elfogadni, nehéz elfogadni a kegyelmet, nehéz elfogadni az irgalmat, hogy ingyen kegyelemből van az üdvösség. Miért? Mert hát igazából semmi nincsen ingyen. Ezt megtanultuk már. Mindenért meg kell dolgozni, mindent meg kell fizetni, és nyilván ami drágább, az jobb is. Nem? Tehát azért ez a közgondolkodás, hogy ami drágább, az jobb. Ugye, nem reklámot akarok csinálni, Trabant olcsóbb, most már egyre kevésbé, de mondjuk ezt a Mercedes drágább, az jobb. És hát tényleg, valószínűleg valóban jobb is. De ugyanígy van, hogy ami drágább, az jobb, csak hogy mit kezdjünk azzal, ami ingyen van. Mit kezdjünk a kegyelemmel. Mit kezdjünk azzal, amiért nem kell fizetni. Lehet, hogyha azt mondanánk, hogy kedves testvérek, hirdetjük itt az Isten evangéliumát, de belépő díjat szedünk, minden vasárnap 10 000 forint, vagy 20 000. Aki meg tudja fizetni, jöjjön. Nem akarunk ilyet csinálni, félreértést ne essék. Lehet, hogy nagyobb lenne az érdeklődés. Lehet, hogy értékesebbnek tartanák, nem? Tehát amit ingyen van, az komolytalan. Azt nem lehet. Valaki mondta, hogy ingyen nincsen semmi, és így is van, ez se ingyen van, ez nagyon drága, ez Krisztus szenvedése, vére, az, ami által mi megkapjuk, ebben a tekintetben nem ingyen van, de nem a mi érdemünkért. Nem tettünk semmit. Olyan jó lenne tudni, hogy meglátni, hogy nem azért kell jót tennünk, mert utána ezt majd az Isten előtt büszkén elmondhatjuk. Nem. Nem mondhatjuk el büszkén, mert az kevés. Nem arról van szó, hogy nem kell ezen igyekezni, de arról szó van, hogy ez nem jelent érdemet Isten előtt. Nem szereztünk érdemet. Nem a mi cselekedeteinkért. Nem azért, amit tettünk. Nem azért, ahogyan éltünk. Nem azért, ahogyan szolgáltunk. Bár én nagyon örülök minden szolgálónak, és hálás vagyok Istennek a szolgálatokért. Nem azért, hanem kegyelemből, irgalmából üdvözített bennünket. Mert szeret bennünket az Isten, mert fontosak vagyunk a számára, és ezért múlt időben mondja, hogy üdvözített minket. Nagyon érdekes egyébként ez a múlt idő, üdvözített. Mondja a Tituszhoz írt levélben Pál apostol, és üzeni mindenkinek. Megtörtént. Nem arról van szó, hogy majd üdvözít, hanem arról van szó, hogy üdvözített. És nem csupán Pál apostolra vonatkozik ez, hogy ő már üdvözítve van, hanem hogy mindenkire, aki hisz Jézus Krisztusban. Mindenkire igaz ez, aki ezt elfogadja. Úgy gondoljuk, úgy hisszük, hogyha mi Krisztus áldozatát elfogadjuk magunkra nézve, hiszünk benne, hogyha belátjuk, hogy a bűneink miatt nem élhetnénk Isten előtt, ha belátjuk, hogy a bűneink miatt kárhozatra lennénk méltóak, és igazán büntetésre, és elfogadjuk, hogy Krisztusban Isten ezt mind eltörölte, és hogy örök életet ad nekünk, és természetesen ilyen módon akarunk élni ezt követően, akkor ezt múlt időben mondhatjuk üdvözített. Még akkor is, hogyha a karácsony előttünk van, hiszen Jézus már megszületett, hiszen már tanított, hiszen már elhívta a tanítványokat, el is küldte, fent van a mennyekben, és várja, hogy mi jó választ adjunk az ő elhívására. Üdvözített minket, megtörtént, elvégeztetett. Üdvözített minket, vagyis hogy eldöntött tény, hogy Isten gyermekei vagyunk. És hogyha így van, hogyha ezt megláttuk, akkor következhet az, hogy igazán reménységünk legyen ebben az életben és az eljövendő világban is. Azt mondja, hogy mindez irgalmából történik, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Újjá kell lenni ahhoz, hogy az ember egy új életet éljen. Amikor Nikodémus titokban meglátogatja Jézust, Jézus azt mondja neki, hogy újjá kell születnie. Emlékszünk, Nikodémus nem érti. Miről van szó? Hogy születhetnék újjá? Egyszer már megszülettem. Ilyen vagyok. Nem kezdhetem újra ezt az egészet. Pedig a Krisztussal való járás azt jelenti, hogy újra kezdem ezt az egészet. Újra kezdem egy egészen más szemlélettel, egy egészen más megközelítéssel, egy egészen más törekvéssel, egy egészen más igyekezettel, mint amit eddig tettem. Újra kezdem az életemet, most már igazán úgy, amilyennek Isten akarja, azzal a törekvéssel, újra kezdem nem önmagamnak, hanem neki akarok élni. Ez az, amit a Szentlélek végez el. Ez az, amire nem vagyunk képesek önmagunk, bár a döntés nekünk kell meghozni, és nekünk kell elfogadni Istennek az akaratát. Ő az, aki ígéri nekünk ebben az erőt, ígéri nekünk az ő szeretetét, és ígéri nekünk az ő jelenlétét. Egy új kezdés, amely innentől kezdve Isten akarata szerint akar élni, amelyben fontos lesz az, amit ő akar, és megpróbálom az életemet úgy rendezni, ahogyan ő ezt elvárja, ahogyan erre az Úr Jézus Krisztusban példát mutatott. Igen, egy kicsit visszatekintés is. Visszatekintés egyrészt arra, amit Isten Krisztusban értünk tett, arra az áldozatra, arra a kegyelemre, a magunk megváltozott helyzetére is. És egy kicsit visszatekintés a magunk válaszára is. Visszatekintés arra, hogy mennyire éltünk ezzel a kegyelemmel, mennyire vettük komolyan, mennyire örültünk neki, mennyire volt igaz az, amit korábban olvastunk a Filippi levélben, hogy örüljetek. Mennyire volt öröm az életünk azért, mert Isten megadta nekünk az ő kegyelmét. Mennyire volt öröm az, hogy hozzá tartozhatunk. És mennyire változtatta meg az életünket, vagy mondjuk így, mennyire motiválta az életünket, hogy neki szolgáljunk, hogy az övéi vagyunk. Visszatekintés, de nem olyan módon visszatekintés, amelynek az kellene, hogy legyen bármi is az eredménye a visszatekintésnek, azt kellene, hogy legyen a következménye, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem sikerült. Hanem sokkal inkább egy nagy megerősödés kell, hogy legyen a következménye, hogy az Isten kegyelméből megbocsáttattak a vétkeink. Megbocsáttatott az is, ami az álhatatlanságunk volt, amikor nem igyekeztünk eléggé, nem volt elég fontos, nem akartunk Isten ügyével, Istennek a küldetésével és az ő akaratával igazán vagy minden tekintetben foglalkozni. Van kegyelem, ő megtart bennünket. Megtart és biztat bennünket, hogy nem a magunk érdeméért vagyunk az övéi, hanem az ő kegyelméből és irgalmából tartozhatunk ő hozzá. És így hangzik, így talán jobban érthető, hogy az ő kegyelméből megigazulva a reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Az ígérete a Bibliának, a keresztény hitnek az örök élet. Tudom, hogy ez kicsit furcsán hangzik, talán sok tekintetben érthetetlen, de ez az ígéret. Az ígéret az üdvösség. Az ígéret, hogy mindannak ellenére, hogy emberek vagyunk, Isten üdvözíteni akar bennünket. Nekünk adja ingyen kegyelméből az üdvösséget. Ezzel a reménységgel élünk ebben a világban. Ezzel a reménységgel emlékezünk elköltözött szeretteinkre. Ezzel a reménységgel tekintünk előre is. Előre is igaz ez a reménység, de ugyanakkor ez a reménység, hogy kegyelemből megigazulva részesei vagyunk az örök életnek, az a reménység kell, hogy a mindennapjainkban is jelen legyen. Már most ebben az életben. Sokan úgy tekintenek, sokan úgy gondolnak kívülállók a kereszténységre, mint hogy mi valami olyanban hiszünk, hogy aki jó ebben a világban, aki elég jó, az majd, nem most, majd egy másik világban, amit mi elképzelünk szerintük, majd jutalmat kap. Most láttuk, hogy ebből egyik sem igaz. Mert hogy egyrészt nem vagyunk mi se jók, és senki sem jó. És a jóság alapján nem lehet üdvözülni, és nem lehet a mennyországba kerülni. Egyszerűen azért, mert ahhoz senki sem elég jó. Senki sem tud elég jó lenni ehhez. Vannak rosszabbak, meg vannak kevésbé rosszak, de a lécet senki nem viszi át. Ez egy alap dolog. Innentől kezdve mondhatnánk, hogy teljesen mindegy, hogy rosszak vagyunk, vagy sem. Bizonyos tekintetben igaz, hogyha nagyon rosszak vagyunk, vagy kicsit vagyunk rosszak, a végeredménye ugyanaz. De nem erről szól az evangélium, hanem arról szól, hogy van kegyelem. Arról szól, hogy mindenkinek, a kicsit rosszaknak, meg a nagyon rosszaknak is, ugyanaz az üdvösség adatik, hogyha Jézus Krisztusban hisznek. Persze a kicsit rossz is elég rossz ahhoz, hogy elkárhozzunk, tehát innentől kezdve csak egy megoldás létezik, az, hogy hozzátartozunk. Szóval ebben a világban ez az, amire hív bennünket Isten, hogy már most úgy éljünk, mint akik tudjuk, magabiztosak vagyunk, hogy a miénk az üdvösség. Hogy a miénk az üdvösség, és mindenkit arra hív, hogy ebbe kapaszkodjon, és ehhez csatlakozzon, ehhez tartozzon. Így bízunk mi is abban, hogy Isten megsegít bennünket most, és megsegít az örök életben. Egyik testvérünk idézte, rövid beszélgetésben emlékeztetett a Heidelbergi KT első kérdésére, amikor ott van benne, hogy akár életemben, akár halálomban, mind életemben, mind halálomban a Krisztusé vagyok. Mi az övé vagyunk most, és hisszük, hogy az övéi maradunk az örökké valóságban. De ahhoz, hogy az örökké valóságban az övéi legyünk, már most is az övéi kell, hogy legyünk. És erre adott Isten irgalmat, erre hív, ad erőt a Szent Lelke által, hogy így tekintsünk az életre. Így tekintsünk erre az egyházi évre, ami a kegyelemnek az ideje volt, a megpróbáltatások ellenére is, Isten irgalmának az éve volt, és adjunk neki hálát mindazért, hogy élünk, és hogy ad nekünk hitet, hogy imádkozzunk, és hálaadással könyöröghessünk az előttünk levő időkért, önmagunkért, egymásért, egyházért, nemzetért, világért. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 466. dicséret első versének éneklésével. A 466. dicséretünknek az első versét énekeljük. A 466. dicséret első verse így kezdődik: Rád tekint már hitem.
Rád tekint.
szeretetek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó tudni, hogy Te felemelsz bennünket. Olyan sokszor megkeseredünk a mi bűneink miatt. Megkeseredünk, hogy álhatatlanok vagyunk, hogy már megint elbuktunk, és azt, amit nekünk adtál, a kegyelmet, azzal nem úgy éltünk, ahogyan élni szerettünk volna. Nem úgy éltünk, ahogy egykor elhatároztuk, ahogy egykor döntöttünk, hogy Urunk, a Tiéd a szívünk, és neked akarunk élni, érted akarunk lelkesedni, a Te akaratodat igyekszünk követni. Megvalljuk, hogy sokszor elszomorodunk, amikor mindez nem sikerül. De köszönjük, hogy ekkor sem hagysz magunkra minket, mellénk állsz, bátorítasz, és biztatsz bennünket. Mi vagyunk azok, akik elfordultunk, mi vagyunk azok, akik hibát, bűnt követtünk el, akik téged megsértettünk, és mégis Te vagy az, aki vigasztalsz. Úr Jézus, így tettél a kereszten is. Azokért imádkoztál, akik téged gúnyoltak. Köszönjük, hogy értünk is imádkoztál, a mi bűneink miatt is szenvedtél, és az életedet adtad, értünk. És köszönjük, hogy olyan türelmesen viseled, amikor mi ehhez képest nem adunk semmit, hanem mindent magunknak akarunk megtartani. Köszönjük, hogy mégse vetsz el bennünket, hanem újra kegyelmeddel és örömhíreddel, szereteteddel vársz minket. Köszönjük, hogy így hívogattál most is. Köszönjük az igéket, amiket a szívünkre helyeztél vasárnaponta és a Biblia olvasáskor. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és köszönjük, hogy most is számíthatunk rád. Urunk Istenünk, hadd hozzuk eléd a mi álhatatlan szívünket, hadd hozzuk eléd a mi lustaságunkat, amikor nem tudunk eléggé a Te akaratodat, nem tudjuk eléggé követni a Te akaratodat. Kérünk, hogy légy segítségül, hogy téged és egymást jobban tudjuk, akarjuk, igyekezzünk szeretni. Mennyei édesatyánk, kérünk téged, hallgasd meg az imádságunkat, amikor imádkozunk a magunk helyzetéért, amelyben vagyunk, küzdelmekért, félelmekért, aggodalmakért, mindazért, ami megnehezíti a mindennapjainkat. Imádkozunk azokért, akik a gyülekezetnek a tagjai, akik segítségül hívják a Te nevedet, tartsd meg az ő hitüket, és őrizd meg az életüket. Eléd hozzuk a megfáradtakat, hozzuk eléd a betegeket, aggodalmaskodókat. Kérünk, hogy Te légy az ő gyógyítójuk. És imádkozunk, Urunk Istenünk, mindazokért, önmagunkért is, akik emlékezünk szeretteinkre, akik nem lehetnek közöttünk. Köszönjük őket, köszönjük az életüket, és köszönjük a Te vigasztalásodat, amellyel bátorítasz bennünket, hogy most szeressük azokat, akiket tudunk még szeretni, és igyekezzünk úgy tenni, hogy később ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy azt mondjuk, már késő. Köszönjük, hogy Te a mostnak vagy az Istene, aki most hívsz bennünket, hogy melletted döntsünk, hogy téged kövessünk, hogy örüljünk a Te megváltásodnak. Urunk, kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Te légy a vigasztalunk, Te légy a bátorítunk, Te légy a megerősítőnk minden helyzetben. Különösen is imádkozunk a járvány áldozataiért, azokért, akik megbetegedtek. Imádkozunk az ápolókért, imádkozunk mindazokért, akik ebben a küzdelemben részt vesznek. Kérünk, légy segítségül, hogy kiki megtehesse mindazt, ami rábízatott. Imádkozunk gyülekezetünkért, református anyaszentegyházunkért, keresztjén egyházainkért, magyar nemzetünkért. És kérünk, hogy Te adj bölcsességet egyházunk, népünk vezetőjének. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, amelyek akár a templomban, akár átutalással érkeztek, persejpénz, adomány, egyház fenntartói hozzájárulás. Előbb az alkalmainkat hirdetem, nem is sorrendben, ránk következő vasárnap az új egyházi év kezdete, advent első vasárnapja, 10 órakor kezdjük az istentiszteletet, szokott formában közvetítjük, gyülekezetünk szokása rendje szerint úrvacsorai alkalom, megterítjük az úrasztalát, és lehetőség lesz arra is, hogy ha valaki készül és úrvacsorázhat, akkor velünk együtt otthon úrvacsorázzon. Erről majd levelet is fogok írni. Hasonló módon fog működni, vagy működhet, ahogyan az elmúlt időszakban. Szeretettel hirdetem, hogy most kicsit szokatlan módon, szokott és szokatlan módon is készülnénk erre. Kedden 19 órától egy Biblia órával részben, ebbe azok tudnak bekapcsolódni, akiknek van internet kapcsolatuk. Arra gondoltam, hogy egy kísérleti Biblia óra lesz. Ebben még ilyet nem tettünk. Egy online felületen tartjuk majd, ahol lehet beszélni is, tehát nem csak egyirányú lesz. A Zoomra gondoltam, és hogy megpróbáljuk ezt összehozni. Közé fogom tenni a kódokat, amivel be lehet lépni majd erre a felületre. Mindenkinek, aki ezen részt tud venni, és aki nem tud részt venni, szeretettel ajánlom a szerdán megjelenő Biblia magyarázatot, Zoli bácsinak a Biblia magyarázatát. Hogyha valaki nem tud online hozzájutni, szeretettel kérem, hogy jelezze, mert nagyon sokaknak elviszik a testvérek, illetve egyik testvérünk vállalta, hogy elviszi ezeket papír formában is, tehát szeretettel kérem, hogy jelezzék, de a Facebook oldalunkon is elérhető ez a magyarázat. Köszönöm, újra visszatérünk az adományokra, köszönöm az adományokat, köszönjük az adományokat, egyrészt az Őrbottyáni Szeretett Otthonba, a Sütemény Őrbottyánba adománygyűjtést. Szeretettel kérem, hogyha valaki még szeretne, akkor azt mielőbb tegye meg ezt az adakozást, hogy lássuk egyben, hogy mekkora összeget fordíthatunk a most megvásárolt süteményre, és egyben jelzem, hogy továbbra is megint újra bekapcsolódunk a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Doboz akciójába, ahová szintén adományokat várunk. Rászorulók részére fogunk majd olyan dolgokat vásárolni, ami a szeretett szolgálat majd megnevez, ez így folytatjuk. Kedves testvérek, a többi alkalom azt a résztvevőkkel beszéljük meg, hogy hogyan zajlik a konfirmációs alkalmak, felnőtt és gyermekkonfirmációs alkalmak, illetve jelenleg a fiatal felnőttek Biblia órája is online újra beindult, Istennek hála. Kérem, hogy imádkozzunk egymásért, betegeinkért, és azért, hogy az Isten tiszteletek minden alkalommal megtörténhessenek élőben és közvetítve is. Ha változtatnunk kellene ezen a mostani helyzeten, gyakorlaton, mindenkit igyekszünk majd értesíteni. A záró éneket énekeljük. A záró énekünk a 342. dicséret első verse, Jézus világ megváltója. 342. dicséret első verse.
Világ megváltója, üdvössége.
Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.